Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Üdv mindenkinek, most 9 óra 14 perc van, tehát szép napot, ez a Rádió Café 98.0, és benne a Millás reggeli, ahol is a két műsorvezető, Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók is, köszönjük szépen a sok észrevételt, üzenetet a többek között home office-szal kapcsolatban. Az irodák zömében nem alkalmasak napi 5-8 online meetingre, amikor másfél-kettő méterre ülünk egymástól, akusztikailag és ergonómia szempontjából újra kellene gondolni őket, írta egy kedves hallgatónk, illetve az is nagyon fontos volt, hogy Raskó György kapcsolatban érkezett pozitív észrevétel, és nekünk is abszolút fontos és aláhúzandó az interjúban, amit készítettünk vele. Azt írja a kedves hallgató, hogy végre valaki megtippeli, hogy került a száj- és körömfájás járvány fél évszázad után ide. Tehát egy új információ, ez is nyilván érdemes kihangsúlyozni, hogy ez egy elmélet, és többször is elmondta Raskó György, de legalább van rá egy típusú magyarázat, hogy mi történt. Mert rengeteg magyarázat volt, ugye, hogy ezek át tudtak vészelni, ez a vírus át tudott vészelni akár a földben, stb. De mint kiderült, ez egy viszonylag egyszerű magyarázat lenne, hogyha Észak-Indiában és abban a térségben éppen aktuálisan ilyen járvány van, rengeteg onnan érkező vendégmunkás van, akik hazalátogattak.
És minden telepen hazalátogató vendégmunkások tűntek fel, ez egy potenciálisan...
Ez egy nagyon logikusnak tűnik. Igen. De, mint mondtuk, ez egy nem bizonyított dolog, de legalábbis egy érdekes kiindulási
pont. De legalább kivizsgálható könnyen.
Igen, abszolút. Úgyhogy tök jó.
Jaj, onnan jutott eszedbe? Most látom, hogy honnan jutott eszedbe. Hát a nyárslágere dilemmád.
Na honnan?
Hát már, hogy ott a gép dobta a következő. Nem onnan jutott eszedbe?
Nem, egyébként teljesen véletlen. Teljesen véletlen.
Ja, mert árulhatjuk a hallgatóknak.
Persze, áruljuk el, hát keressük.
Vadul
keressük a nyárslágerét.
Elkötelezetten, lelkesen, hogy lehet még keres? Mindent beleadva keresi Ede a következő nyárslágerét, és még nem bukkant rá, és tök véletlenül most itt a tavalyi nyárslágere következ. Hát meglátjuk. Reméljük, hogy belefér. Úgyhogy, de most akkor nézzük az ingatlant, amit beharangoztunk. Figyelj, még mindig Budapesti. Az egyik legmegfizethetőbb lakáspiac a régiós főváros közül. Erre mondaná Maci, hogy kérem, vagy tessék?
Tessék?
Micsoda?
Igen.
Na mindjárt, mennyi? Mindjárt megpróbáljuk megfejteni.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És arról beszélgetünk Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértővel, hogy áll ez. Szevasz, jó reggelt, szép napot!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Miközben itt annak örülünk, hogy a kormányzat állami szinten is, mintha ráébredtek volna, hogy itt lakhatási válság van, ki lehet számolni, hogy nagyjából egy pályakezdő, egy átlagos lakás megvételéhez mondjuk a nyugdíj kell takarékoskodnia. Ehhez képest te lazán azt mondod, összehasonlítva a régiós árakat, hogy Budapest még a megfizethetőbb piacok közé tartozik. Na, hogyan néz ki ez a régiós piac? Hogy jöttek ki ezek a számok?
Megnéztük azt, hogy az egyes országok statisztikai hivatalainak és a jegybanki adatai alapján, tehát hogy a hivatalos adatokból induljunk ki, 2024. negyedik negyedévben hol mennyibe került, mármint a fővárosokat tekintve, egy 50 négyzetméteres használt lakás, és hogy mennyi az a havi nettó átlagfizetés, amennyit, hogyha félretesz valaki, akkor ebből megkapjuk azt, hogy mennyi ideig kell spórolni egy ilyen 50 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához. És egyébként itt több dimenzióban is nagyon érdekes számok jöttek ki, mert az elmúlt hetek, hónapok ingatlan piaci drágulását szerintem sokak torkán megakadt az a bizonyos falat, amikor, hogyha valaki már arról azt látja, hogy mondjuk itt van-e lakásért is 1 millió forintot kérnek el négyzetméterenként Budapesten, akkor ez mégis mennyiben számít megfizethetőnek. Viszont, hogyha megnézzük, hogy a fizetések arányában hol mennyit kell dolgozni, akkor Budapest még mindig itt a régiós fővárosok körében mondhatni, hogy szerencsés helyzetben van. Hát, a számok nyelvére...
A számok nyelvén. Jó, nézzük a számok nyelvén.
Szóval Budapesten a tavalyi év utolsó negyedében 1 millió 30 ezer forint volt a KSH adatai alapján egy használt társasházi lakás átlagos négyzetméter ára. Aminél egyébként olcsóban, csak Bukarestben, nem tudom, hogy mondják, Bukarestben, vagy uh-huh. Bukaresten lehet ingatlant venni. Uh-huh. 850 ezer forintos négyzetméter áron, de egyébként ehhez képest Varsó, Pozsony és Prága mondhatni, hogy nagyságrendekkel drágább, mert Varsóban 1,5 milliós a használt lakások négyzetméter ára, Pozsonyban 1 millió 350 ezer forint körüli összeg, és Prága a legdrágább abszolút értékben, 2 millió 200 ezer forintos négyzetméter ára.
Dupla Budapesthez képest Prága.
Dupla. Hát a Prága.
Én a Pozsonyon is meglepődtem, hogy drágább Budapestnél, ráadásul ugye ennyivel.
Azért ezt hozzá kell tenni, hogy ugye ott nem forint a hivatalos fizetőeszköz, és pont azért, hogy ne legyen nagy torzítás, ezért mi az április 11-i, tehát a múlt pénteki árfolyamokkal konvertáltuk itt a helyi pénznemben kifejezett árakat.
Oké, okay, de akkor ezek simán az árak, tehát akkor ebbe a keresetek nincsenek benne?
Ebben nincsenek benne a keresetek.
Oké, okay, tehát nem vásárló erőparitáson számolunk, hanem jó, oké. Okay.
Hanem pusztán árakkal, és egyébként igen. Így nagyjából az jön ki, hogy egy 50 négyzetméteres lakás nagyságrendileg az utolsó, tehát 2024 utolsó negyedében 51-52 millió forint volt Budapesten, Prágában meg 110, Pozsonyban 68 millió, szóval itt azért összegszerűen is nagyobbak a lakásárak, és ami még egy csavart tesz a történetben, hogyha megnézzük, hogy hol mennyi a nettó átlagfizetés, ugye erre is viszonylag transzparensek az adatok a helyi statisztikai hivatalok adatai alapján, és ebből az derül ki, hogy Bukarestet Budapest csak 10 ezer forinttal előzi a havi nettó átlagfizetés tekintetében, mert a fő nálunk 553 ezer, a fővárosban, Bukarestben pedig 543 ezer. Tehát már a románok már a Spice-ban vannak a havi nettó átlagfizetések terén, és ehhez képest még Pozsony az, ami egy 20-assal több fizetést kínál a fővárosi dolgozókhoz képest, 573 ezer forinttal, és Varsó és Prága fizetések tekintetében már egy más szintet képvisel, mert Varsóban közel 700 ezer forint, Prágában pedig 782 ezer forint a havi nettó átlag. És akkor nyilván innen már könnyű kiszámolni, hogy hol mennyit kell spórolni, és ez alapján az jön ki, hogy Prága relatíve a legdrágább, ott közel 12 évnyi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához, ezt követi Pozsony, tehát a csehszlovák blokkon az élen 9,9 évvel, Varsóban kereken 9 évre van szükség, és itt jön Budapest a negyedik helyen befutónak 7,8 évvel, és Bukarest a relatíve legolcsóbb 6,5 évvel.
Már meg is kaptad a kritikát, uh-huh. De ezt megpróbálom becsomagolni valami kellemes módon, hogy miért nem mediánnal számoltok? Mert hogy az átlagfizetésben benne van Mészáros Lőrinc is, mondja a kedves hallgató, úgyhogy jelentősen hát felhúzza az átlagot.
Attól függ, hogy hova van bejelentve, hogy Budapestre, vagy esetleg más településre. De igen, tehát nyilván jobb lenne medián árakkal számolni, vagy medián fizetésekkel, csak az nem annyira transzparensen és könnyen hozzáférhető. Tehát igen. Így is megszenved az ember, amikor ezeket az adatokat összegyűjti. De azért nagyságrendileg szerintem olyan, tehát a különbségeket jól szemléltetik ezek az adatok is. Persze Budapesten nem az átlagos 553 ezres fizetésnek a medián értéke az csak 350 ezer forint, szóval, hogy itt ez mindig olyan dolog, hogy amikor a nettó kereseteknek a statisztikáit hallja valaki, akkor szerintem biztos, hogy felforr az agyvize, mert ki az, akinek évente 10%-kal nő a nominális, meg reál keresete, és az átlaghoz képest is szerintem 10 emberből 8 úgy érzi, hogy kevesebbet keres nála, akkor hogy jön ki az átlag? Hát ugye ez a statisztikának ezek a rejtelmei, amiknél a medián az egy jobb értéket mutathat.
Azon gondolkodtam, akkor hogy jött ki pont a portfóliós cikk szerint meg nagyjából a nyugdíjas korig kell dolgozni egy átlagos 50 négyzetméteres lakás megvételéhez, de ott ugye szerintem azzal számoltak, hogy a megélhetésre elmegy, tehát hogy félre rakni csak talán egy, most már nem emlékszem, hogy 20-25%-ot tud valaki, és nyilván nem, most ezeknél a számoknál abból indultunk ki, hogy valaki a teljes fizetését lakásra költi, de ugye nem életszerű, nyilván a megtakarítás a lényeg, úgyhogy hogyha ezt beszorozzuk mondjuk 4-el vagy 5-tel, akkor már közelítünk ahhoz az időhöz, amit az ember ledolgozik, viszont az egyértelmű, hogy nem magyar specialitásról van szó, hanem a régió küzd ugyanezzel a nehézséggel, tehát hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz lakáshoz jutni, és elszálltak az árak.
Szóval azért, igen, tehát hogy azért le a kalappal az előtt, aki mondjuk egy havi nettó átlagfizetés félre tud tenni lakásvásárlási cél a 8-10-12 éven keresztül, ez nyilván nem reális, tehát hogyha egy...
Hát, Mama Hotel egyedülálló esetleg, igen, tehát igen.
Hát jó, de az megnézném azokat az anyukákat, meg apukákat, aki ezt 10 éven keresztül karba tesz kézzel nézik. Ebből a szempontból ezért nagyjából stimmelhet, mert hogyha azt mondjuk, hogy ez nagyjából nagyságrendileg 8 év, jön ki az átlagfizetésből, akkor egy 25%-os megtakarítási rátával számolva, akkor 32 évre jön ki, amíg teljesen idézőben kiköhögi valaki egy 50 négyzetméteres lakásárát. És mondom ezt úgy, hogy ebben még nincsen benne az évelei őrület, amit a lakásárakban láttunk. Igen. Mert most mi a saját adataink alapján azt látjuk, hogy egy társasházi lakás, használt társasházi lakás medián kínálati ára 1.350.000 forint négyzetméterenként, és ezzel számolva már nem 7,8 évre van szükség az 550.000-es nettó havi átlagból, hanem közel 10 évre. És látszik, hogy ez röpke 20 éve, 20%-os romlást jelent mondjuk így, hogy ingatlan vásárló erőben ez az elmúlt hetek, hónapokban tapasztalt őrület.
És akkor stimmelünk, mert akkor 10 év, és mondjuk a fizetésünk negyedét tudjuk erre félretenni, megszorozzuk 4-el, akkor ott vagyunk a 40 évnél, hogy ledolgoztuk az egész életünket.
Uh-huh. Hát igen, és ugye nem vagyok abban biztos, hogy valaki mondjuk a iskolát befejezve rögtön azzal kezdi az életét, hogy már egyből egy lakást megvásárol, akár hitelre is. By the way, azért érdemes azt megjegyezni, hogy ha valaki minél előbb köteleződik el egy ingatlan megvásárlása mellett, akár egy fix törlesztő részletű hitelkonstrukcióval, akkor azért az a hiteltörlesztő az évtizedek alatt azért szépen leamortizálódik, tehát ez a mostani 550-es átlagfizetés is lehet, hogy 10 év múlva már egy megmosolyogtató összeg lesz a munkaerőpiacon. Uh-huh.
Igen, persze, kedves csak... hallgató is ír, hogy nem a bérre lenne célszerű osztani az átlagos lakásárat, hanem a fizu mínusz átlag megélhetési költségek, ebben a hóvégi megtakarítás összeg végén gigantikus különbség van Magyarország és a hanyatló nyugat. Talán Prága és Varsó is ide tartozik már között.
Aha, igen, igen, itt azért, igen, jóval kevesebbet tudunk félretenni.
Ami nagyon érdekes volt még, hogy a kiadó lakások piacán teljesen más a helyzet.
Na, szóval, ott hogy állunk?
Ott amennyire a lakásvásárlásban Prága a legdrágább, ott Prága minős az egyik legolcsóbb lokációnak, mert azt is megnéztük, hogy az 50 négyzetméteres lakások havi átlagos bérleti díja mennyit tesz ki, és itt abszolút Budapest Bukaresttel egy ligában játszik, tehát ez a klasszikus történet, hogy valaki Budapestre indul és Bukarestbe érkezik meg, ez az albérlet piacon szinte...
Ugyanazt találja, észre se veszi, hogy a másik városban van, igen.
De azért itt most nem akarok ezzel viccelni, de egy Budapesten 50 négyzetméteres lakás havi bérleti díja az előző év utolsó negyedében 247.000 forint körüli összeg volt, Bukarestben pedig közel 250.000. És egyébként ehhez képest más nagyságrendet képvisel Prága a maga 346 ezres átlagával, és Varsó a legdrágább, ott közel 370 ezer forintba kerül egy 50 négyzetméteres átlagos albérlet. És ugye a fizetéseket azokat már az előbb tárgyaltuk, de ebből az jön ki, hogy Budapest és Bukarest ilyen 44-45%-nyi részét viszi el a havi átlagos bérleti díja a fizetésnek, és Prága a legolcsóbb 44%-a. Varsóban és Pozsonyban pedig 52-57%-át viszi el a havi albérletár az átlagfizetésnek, és azért ne felejtsük el, hogy ezek csak a bérleti díjak. A rezsiköltség, meg a közös költség ehhez hozzájön. Tehát mondhatni, hogy ez egy közép-európai jelenség, hogy aki albérletben lakik, annak a fizetésének egy jelentős részét elviszi a bérleti díj, meg a járulékos költségek. Tehát nagyon kevés marad arra, hogy ha valaki mondjuk emellett lakásvásárlásra is félre tudna tenni.
Hát igen.
És persze az is lehet, hogy teljesen másképp rajzolódnak ki, meg más lenne a sorrend, hogyha mondjuk Bécset is ide vennénk, itt a régiós fővárosok közé, de azt nem a mindenkinek a nyugalmának a megőrzése érdekében már nem mertük belevenni, mert azért Bécs az más kávéház, ott a bérlakás szektor is már 110 éve épül, átvitt, és a szó szoros értelmében is, és ott a lakhatásra fordított költségek a fizetések arányában is jóval kisebbet.
Okay. Azért egyszer nézzük meg, szerintem egyszer kerítsünk rá időt, majd előtte vérnyomás mérséklő tablettákat beszedjük, és azért nem árt, hogyha azt is tudjuk látni. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos infót ismét, szép napot.
Köszönöm szépen.
Neked is.
Köszönöm.
Szia.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője számolt be arról, hogy mit találtak a kutatásaikban lakáspiac és régiós fővárosok összehasonlításában.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
Nyomjuk már le a mi keresgélyt, most már figyeld, ilyen véletlenek nincsenek, pont fölkínálta a gép, akkor legyen az, hogy most így még emlékeztetőül a tavalyi nyárslágere, jó?
És akkor
és te úgyis hozod, vadászod a következőt,
igen,
és hamarosan érkezik az idei, nem?
Így van, kapaszkodjatok, lesz? Nagyon jó lesz.
Aki nem emlékezne, ez volt a tavalyi.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Muhi Gergely vezető elemző a telefonban. Jó reggelt, szép napot, hello!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mi történik a budapesti értéktőzsdén? Tegnap volt egy fellélegzés, egészen komoly, például OTP rallival.
Amerikában meg viszonylagos nyugalom.
Így van, na ez a fellélegzés sajnos már nem tartott ki a mai napig. A BUX Index közel 0,5%-os csökkenésben van, és most éppen 86.698 ponton áll. Azonban az index tagok között nem egyenlő a hangulat, igazából nem lehet egységes hangulatról beszélni. A nemzetközi tőzsdéken ma jelentős csökkenés látható, annak köszönhetően, hogy úgy tűnik, hogy tovább eszkalálódik az Amerika és Kína közötti vámháború, és ez leginkább a magyar piacon OTP-ben csapódik le. Ugye ez a legnagyobb és legrégebb blue chip részvényünk, és leginkább ezt kereskedik a külföldi befektetők. Ennek köszönhetően a negatív nemzetközi hangulat itt érhető tetten leginkább. Itt közel 1,2%-ot csökkent az árfolyam, és most éppen 24.050 forinton kereskednek a bankpapírral. És hasonlóan a negatív a hangulat a Richter esetében is. Itt közel 0,5%-os csökkenéssel 10.380 forintig sűjt az árfolyam. Azonban vannak egyéb papírok is. A blue chip-ek közé például a Magyar Telekomban nem mozdult az árfolyam. Még mindig a tegnapi záró árfolyamon kereskednek vele, egész pontosan 1632 ponton, míg a MOL-ban inkább iránykeresést látható, hol csökken, hol növekszik az árfolyam. Most éppen egy picivel a tegnapi záró árfolyam fölött vagyunk, 2844 forinton kereskednek az energiapapírral, ami közel 3,1%-os növekedésnek tekinthető naphoz képest.
Hát akkor jó rángatás van, ugye, aki azt gondolja, hogy bele tud ülni egy szép visszakorrigáló árfolyam ralliba, az elég alaposan téved.
Így van, ugye ez Az a legnehezebb ilyenkor, amikor elképesztően a bizonytalanság, és minden nap várjuk a legújabb True Social és X posztokat, hogy éppen mivel lehetnek meg minket ma reggel.
Hogyan lehet rávenni arra a usereket, hogy regisztráljanak a True Social-re, mert különben egyébként a büdös életben nem regisztrálnának, de így igen, hogy figyelni kell, hogy mi történik.
Viszont hát a forint legalább erősödött tegnap, ugye 4-10 fölött indultunk, és utána volt egy elég egyértelmű izmosodás, ez kitart?
Így van, egészen kitartott 408 forintig. Ebben van egy kis fordulás az euróval szemben, de nem nagy szerencsére. Most 1 euróért 408,3 forintot kell adni, ami igazából nem nagy gyengülés napoz képest. Viszont tudni, hogy a dollár továbbra is menthetetlenül süllyed minden devizával szemben, így most már 1 dollárért csupán 358,7 forintot kell adni.
Oké.
Jól van, hát akkor várjuk a fejleményeket, követjük a közösségi csatornákat, és most hallottam egyébként, ezt nem tudom, tudod-e, hogy angolul hogy kell mondani, mert ugye régen tweeteltek, most már nem tudom, X-elnek, de hogy mi történik, amikor oda posztol Donald Trump a saját csatornájára? Konkrétan az az új kifejezés, hogy he truth socialed. Képzeljétek el. Úgyhogy ez a rádióban hallottam. Teljes elmebaj, nem baj. Folytatjuk, figyeljük a piacokat. Köszönjük szépen.
Szép napot. Hello, hello.
Szép napot, sziasztok.
Muhi Gergely vezető elemző számolt be arról, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén, és hogy milyen helyzetben van a forint. Gábor, melyik számja jön? Mit gondolsz?
Legyen a második.
Második.
A B-t
jelöljük. B-verzió, B, oké, akkor hamarosan jövünk, és szuperzöld rovatunkban azt nézzük, hogy még szemetelni sem tudunk rendesen. Hát milyen ország vagyunk komolyan.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát amit beharangoztunk témát, azzal jövünk most, és úgy látszik, hogy most éleszek a rossz zsarú, Ozoli Gábor a mohú szóvivője pedig a jó zsarú, mert hogy én azt mondom, hogy 12 év sem volt elég ahhoz, hogy az emberek megtanulják megfelelően szortírozni a papír, a műanyag és a fém szemetüket. De itt van Ozoli Gábor, a mohú szóvivője, és ő elmondja, hogy mit találtak. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi a helyzet ezzel a szelektálással? Nem tudjuk eldönteni, hogy mit hova kell dobni, a szelektívet hogyan kell kezelni, érdemes-e alaposan kimosni mosószeres vízzel a teljes vagy jogurtos flakonokat? Tehát hogy látjátok ezt?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és az egy abszolút vállalás, és mindenkinek az a legjobb, hogyha minél többet szelektálunk. És egyébként most volt hétvégén erről egy nagyon érdekes jó cikk, ahol egyébként pont tisztázódott, és örültünk is, hogy kijött ez a cikk, mert azért erről tényleg sok helyen voltak különböző információk régóta, és az egyértelműen kiderült, hogy mondjuk konkrétan a pizzás dobozt, ami egy általános helyzet, és a gyerekeim, és mindenki meg szokta kérdezni, hogy ezzel mit kell csinálni, mert a pizzás dobozzal kapcsolatban fölmerül ugye az, hogyha zsíros, akkor mit tudok vele csinálni. És nagyon leegyszerűsítve az a helyzet, nyilván ez egy szubjektív dolog, de hogyha én megettem a pizzát, vasárnap délután ott van a pizza, megettük, kivettük belőle az összes pizzát, nem maradt benne pizzaszelet, nem tocsog az olajtól, de van rajta pár olajfolt, akkor nyugodtan beledobhatjuk a papír közé, a szelektívbe, mert a technológia már képes arra, ez a papír, a pizzás doboz, az bekerül, utána bekerül ugye a szelektív kukába, onnan elviszik egy válogatóba. A válogatóba bekerül egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen nagy fazékba, vagy egy ilyen nagy üsszerű dologba, ami páposítja, egy aprólékosra teszi, nagyon-nagyon forog, és nagyon leegyszerűsítve egy meleg vízzel együtt így kimossák és felaprítják, és akkor leválnak róla, tehát külön lehet választani a papírt, egy ilyen pálp, egy ilyen...
Igen, egy ilyen pép massza, igen.
És ugye a pizzás doboz esetében az megy tovább a hasznosítóba, és lesz belőle kartonpapír. Tehát a technológia azért, ha nem hatalmas mennyiség olaj van rajta, akkor erre képes. Uh-huh. Ugye az a fontos a szelektív hulladéknál, hogy ne szennyezze össze a többi hulladékot.
Igen.
Tehát, hogyha beledobunk egy olyat, ami ott az egész kukát összeolajozza, az nem jó. Az tényleg nem jó. De a kefir esetében is nyilván az a legjobb, ha megesszük, vagy kiöntjük belőle ezt a kefirt, de mondjuk kim vagyunk a strandon a gyerekekkel, veszünk egy joghurtot, és akkor megettük azt a joghurtot, akkor azt utána nem kell kimosni, mert ki van belőle kapargatva, nyugodtan dobjuk bele a szelektív gyűjtőbe. Az a, hogy a fekete kukába, a kommunálisba dobjuk ezt a hulladékot, akkor nagyon nagy valószínűséggel lerakásra kerül majd.
Aha, tehát akkor bekerül a többi közé, nem fogják ott szortírozni, nem csinálnak vele semmit, és úgy általában véve az ilyen nem súlyos szennyeződéseket képes kezelni a technológia, de ez ugyanúgy igaz a tejre, a joghurtra, meg ezekre. Most nyilván nem arról beszélünk, hogy egy fél joghurt van benne még, hanem azért valamennyire ki van tisztítva, és van egy kis lepedék rajta, valami ilyesmi.
Igen, igen. Az a fontos, hogy minél nagyobb mennyiséget szelektáljunk. Ugye uh-huh. A hulladék érték, a hulladékot újra tudjuk hasznosítani, és ez egy elképesztő luxus, amit itt megszoktunk, ugye, nem tudom, az elmúlt évtizedekben, vagy akár az én gyerekkoromban is, hogy ezt megfogjuk, és aztán kidobjuk.
Igen.
Ugye erre nagyon jó például a visszaváltó rendszer, hiszen ott is megszoktuk, hogy a PET palackokat egész egyszerűen kidobjuk. Pedig az egy olyan érték, amit újra lehet hasznosítani,
persze.
Be lehet rakni a körforgásba, és ugyanezt tudjuk csinálni a pizzás dobozzal is, mert a pizzás doboz utána bekerül ebbe a válogatóba, ott szépen lekezelik úgy, hogy legyen belőle újra kartonpapír anyaganyag, és utána megy egy olyan helyre, ahol újra hasznosítják, és ilyen hatalmas tömbökbe, ilyen nagy spirálokba lesznek belőle uh-huh. újra kartonpapírok. Úgyhogy ha dobjuk bele
a szelektívbe, így van, és próbáljunk meg nem pazarolni minél többet abban a folyamatban. Tehát ez volt ugye a lényeg, hogy most akkor szépen nekiállok meleg vízzel, mosószerrel, kimosom, akkor történik egy olyan pazarlás vízzel például, aminek nincs értelme ebből a szempontból. Viszont nagyon jó, hogy említetted ezt a visszaváltást, mert volt a Vivicita hétvégén a futóverseny, és itt bemutattátok az új palackautomatát, ami kifejezetten fesztiválokon lesz majd, és ott lehet használni. Gondolom, hogy akkor a kapacitás az nagyobb lesz ennek az automatának, mint amit ismerhetünk a pontokról.
Ez ugye egy olyan automata, a fesztiválokon egyébként már van lehetőség uh-huh. visszaváltani, hogyha szeretne valaki visszaváltani, mert van ez a Horeca, ez a vendéglátóhelyeknek kifejlesztett aha. rendszer, ők csatlakozhatnak ehhez. Emellett, egyébként pont a Vivicita is egy jó példa erre, fölmerült az is, hogy jó lenne egy olyan lehetőség, hogy van egy automata a helyszínen, és mondjuk ott futás után mondjuk kapok egy palackot, akkor azt én hadd dobjam be, és hogyha éppen úgy van, akkor azt én mondjuk utalhassam el jótékonysági célra annak az árát, vagy pedig akár utaljam a bankszámlámra, és ezért kifejlesztett a Mohu egy olyan automatát, ami szállítható, amit el lehet vinni ilyen akár nyílt rendezvényekre, nyitott rendezvényekre, ott be lehet rakni, és ott be tudnak rakni, ez egy ilyen 2-3 ezer palack fér ebbe, illetve a rendezvény szervező az vállalja, hogy ez folyamatosan üríti. És ezek ilyen mobil szállítható automaták, ott van külön, hogy hova tudod. Ebben az automatában az a különbség a bolti automatához képest, hogy itt van egy külön a műanyagnak és a fémnek, tehát a doboznak és a PET palacknak, és van külön az üvegnek, de ott a rendezvény szervező kérésének megfelelően 3 vagy 2 lehetőség közül lehet választani, ugyanúgy utalhatod jótékony célra, mint a bolti automatában, vagy pedig ráutalhatod a banki, a saját számlaszámodra, illetve, hogyha a rendezvény szervező a fesztivál úgy kéri, akkor megkaphatod a boltokból is ismert papírutalványt, és azt le tudod vásárolni egy helyi, nem tudom, uh-huh. sörözőben vagy kávézóban. A Vivicitánál például ott csak 2 lehetőség volt, mert ott úgy kérte a szervező.
Akkor a szervező, ahogy kéri. Viszont akkor ez egy tök jó info azoknak, akik bármilyen rendezvényt szerveznek, hogy oda lehet szállítani egy ilyet, és akkor ott is helyszínen tud működni, ami talán még jobban elősegíti ezt az egész folyamatot.
Persze, mert ugye már tavaly júliusban pörgött föl ez a rendszer, akkor jelentek meg tömegével igazából ezek a visszaváltó uh-huh. palackok. Azóta Magyarországon 1,5 milliárd palackot visszaváltottunk naponta, 6-7 millió palackot visszaváltunk. Ezeknek a hulladéka most már jó helyre került. Tehát ezeknek a hulladéka most már újra lesz hasznosítva. Jó. Most volt az első olyan szilveszter, amikor nem voltak szétszórt palackok.
Na,
a,
igen.
Az
igen. Jó, hát abszolút. Kicsit, hogy is mondjam, akadozva, de beindult, és úgy tűnik, hogy egyre jobban megy. Reméljük, hogy ezek az újítások azt még előrendítik. Meg az oktatás, meg a kampány, hogy mit lehet csinálni, mit lehet szelektálni, hogyan lehet, tehát ezt minél többször el kell mondani. Köszönjük szépen, hogy te is erre ráerősítettél.
Köszönöm szépen.
Ozoli Gáborral beszélgettünk, köszönjük szépen, szép napot, szevasz.
Viszlát, sziasztok.
Ő a Mohu szóvivője, és egy új automatáról, új típusú automatáról rendelhető fesztiválokra például, illetve a szelektív személygyűjtésről beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Annyi időnk van még, hogy mikrofon végre kapjuk a délutáni műsorvezető társunkat, Marosi Viktort, szevasz!
Szevasz, Endre, szép reggelt a
szabad esésben mi lesz?
Ma este képzeljétek el, hogy jön a Bércesi Robi. Én tudom, hogy elég gyakran volt mostanában, igen, mindig volt rá alkalom, viszont most egy picit hosszabban tudunk beszélgetni erről a 25 évről, amit ebben az utazó cirkuszban eltöltött.
Nagyon jó, nagyon jó. Ezen kívül van egy izgalmas téma, ami most így abszolút up-to-date és közéletet befolyásoló. Kérem szépen, milyen zászlót lengett Magyar Péter? Egyáltalán, figyelj, milyen jó fotó volt az? Ki volt az a fotós, aki azt elkapta?
Itt áll veled szembe, képzelj oda.
Szivatsz.
De nem szivatlak, de az van, hogy ezt nagyon sokan lefotózták, szóval abból a szögből csak én tudtam fotózni, ez tavaly augusztusban volt a Hősök terén. És igen, én fotózom olykor a Magyar Pétert, és hát ott is készült róla ez a kép, amit ő is gyakorta használt.
Ahol
és most
magyar
már,
zászló volt a kezében.
Magyar zászló volt a kezében.
És akkor ez a az saját igazság, magát riporternek nevező entitás.
Az apa a férje.
Igen, hát igen, az apa a férje a riporter. Én bocsánat, is ki tudnék írni magam mellé ilyeneket, hogy Kántor Endre Superman lover, de az nem lenne még attól még igaz. De mindegy. Szóval az a lényeg, hogy...
Tehát ez az igaz, Endre? Hát te is tudod, hogy
figyelj,
így van.
Figyelj, az az ember, az az ember megbuherálta, mert hogy is hívják őt? Megbohárálta.
A lendületbe vagy sebességbe került a Kántor Endre.
Bohárálta a fotódat, és ebből lett probléma. Te gondolom írtál neki, hogy hello.
Hát igen, a probléma. Szóval nagyon röviden összefoglalom, az van, hogy én ezt tegnap egy barátom elküldte, hogy nézd oda, mi lett a fotóddal. És akkor így először, tudod, én nem gondoltam, hogy ez, ha velem valaha megtörténik, akkor ez így fel fog engem szni.
Igen.
És nagyon rosszul érintett, mert tényleg olyan az én szellemi termékem, persze, és senki más nem tudja jobban, mint én, aki csinálta a fotót, hogy ott nem ukrán zászlót lengetett a Magyar Péter, hanem magyar zászlót lengetett. És én nagyon udvariasan írtam egy e-mailt a Megafonra Bohár Dánielnek címezve, hogy kedves Dániel, bizonyára elkerült a figyelmedet, de hogy azt a fényképet valaki módosította, amit te föltettél április 14-én 16 óra, nem tudom mikor, a Facebookra. Én nagyon udvariasan írtam,
meg,
de tényleg, mert hogy
várjál,
Endre, mert én még mindig fenntartom az ártatlanság vélelmét az utolsó pillanatig. Jó, tehát én azt mondom, hogy az első kanyarban legyünk méltányosak, és én azt írtam neki, hogy egyébként itt van, csatolom az eredeti képet, nyugodtan használd, ha kreditálsz, megköszönöm. Szóval én nagyon transzparensen...
Átadtad a felhasználás jogát az eredeti, módosítás
nélkül. Az eredeti képet, és azt kértem, hogy távolítsa el az összes felületről. Hogyha ez még nem történt meg, ma reggel még nem jutottam el oda, akkor írok még egy üzenetet, és az az igazság, hogy ebben már ciki lenne nem beleállni. Tehát, hogyha értem, én most ezt elkezdtem, akkor az az igazság, hogy ez az én szellemi termék, és a lopás az lopás, akármennyire is kampányidőszak van, tehát, hogy a szellemi terméket, én azt gondolom, hogy tartsuk tiszteletben, és ne lopjunk, ne hazudjunk, és legyünk tisztességesek és transzparensek a pályán.
Csak így lenne. Követnénk ezt a példát mindannyian. Jól van, délután pedig hallgassátok Marosi Viktort, a szabad esést, és tök jó témák vannak. Köszi szépen, hogy itt
én
voltál,
köszönöm,
és elmondtad.
Én köszönöm, szép napot mindenkinek.
Most pedig már nem maradt más hátra, mint a búcsú szomorú pillanatai. Én tudom, hogy ti is szomorúak vagytok, én is egy kicsit szomorú vagyok, de hát holnap újra visszajövünk Ács Gáborral, aki most már elrohant, mert egy vonatot kell elérnie, de nem baj, holnap reggel 6:30-tól élőben ismét itt lesz. lesz Ács Gábor, ismét itt leszek én, és egy tök jó adást fogunk összehozni, úgyhogy gyertek ti is, 6-tól a legjobb pillanatok ismételve, 6:30-tól élőben Millás reggeli, addig meg itt a Rádió Cafén sok-sok-sok zene, meg tök jó műsorok, úgyhogy hallgassatok rádiót, jön Czoller Andi és a legfrissebb hírek, sziasztok! Marabara. Marabara.
Marabara. Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.